Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája a vezetés, mint tudomány és gyakorlat. Mindenki vezet valamit, autót, háztartást, de van, aki céget, intézményt, vagy akár egy várost. Mindemellett mindenki vezetve is van. De mit is jelent a vezetés, egy szervezetnek a vezetése? Erről fogunk beszélgetni ma esti műsorunkban dr. Geréb László egyetemi docenssel, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójával, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a felkérésemet.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit.
Tehát a vezetés, szervezetek vezetése a mai témánk. A felvezetőben is elmondtuk már, hogy olyan világban élünk, amelyben mindenki vezet valamit. Autót, háztartást, de van, aki céget, intézményt, akár egy egész várost. És mindenki vezetve is van. Ki a főnöke, ki a felesége, vagy épp a közösségi média által. De vajon mi is az a vezetés? Szakma, tudomány, művészet, egy képesség, vagy éppenséggel módszer? Hogyan lehet megfogni ezt a fogalmat?
Hát igen, mindenki vezetve van, meg mindenki vezet, egy ilyen világot élünk. Ha a vezetést a legegyszerűbben szeretnénk megfogalmazni egy mondatban, akkor azt mondhatnánk, hogy a vezetés az mások befolyásolása egy cél elérése érdekében. Tehát befolyásolunk valakit azért, hogy elérjünk egy célt. Nem kell ehhez messze menni, nem kell vállalatokhoz menni, hogy már a felvezetőben is elhangzott, ez akár egy családon belül is megtörténhet. Tehát az is vezetés, amikor megpróbálom a gyerekeimet otthon rávenni arra, hogy a legóta szedjék össze. Persze ennek megvannak a vezetés technikai részei is, mert meg kell fogalmazni a célt is, hogy a gyerekek rakják el a legót, hogy azért kell elrakni a legót, mert ha apa jön haza foci utáni sörözésbe, akkor mezitláb ne menjen, ne tapodja fel a legókat, mert az rosszul fog esni a lábujkájának. Meg azt is meg kell nevezni, hogy ki a felelős ezért, mert ha csak annyit mondok, hogy akkor el kellene rakni a legókat, akkor biztos a három gyerekem közül senki sem fogja magára érteni, tehát meg kell nevezni a felelőst is. Meg fontos megnevezni a minőségét is annak a legó elrakásnak, tehát nem csak azon, hogy besöpörjük a szőnyeg alá, hanem szépen a dobozba sorra berakjuk. Tehát nagyon sok ága boga van a vezetésnek, de a legegyszerűbb mindig az, hogy befolyásolunk valakit egy cél elérése érdekében. Ha kicsit a történelmében nézzük magát a vezetéstudományt, hát már az állatvilágban vannak beazonosítható vezetői szerepek, általában a nyers elő a meghatározó, tehát amikor egy falka vezért látunk egy farkas csapatban, egy oroszlán falkába, akkor ott mindig a nyers elő a meghatározó. De nem így van az emberiségben, ahol az emberek közt is azért vezetők kialakulnak. Az ember egy társadalomban is kiemel szerepe van a vezetésnek. Hát ha már a családi témánál maradunk, akkor fontos, sokszor egymást ugratjuk azzal, hogy akkor vajon ki is hordja a kalapot a családba, meg ki hordja a nadrágot a családon belül, tehát fontos a vezetői szerepnek a meghatározása. Kezdetben a vezetés a hatalom megszerzéséről, vagyis a hadászatról szólt, ugye a nagy hadvezérek azok vezették a saját csapataikat annak érdekében, hogy még hatalmasabb hadvezérek lehessenek. Ugyanakkor a hatalom megszerzése mellett a hatalom megtartásáról is szólt a vezetés, vagyis az uralkodásról. Az első vezérek az uralkodók voltak. Ha megnézzük, hogy mi volt talán a legelső, az első közti vezetés elméleti könyv, akkor Szuncenek a háború művészete lehetne az, amelyet időszámításunk előtt egy fél évezreddel, 500 évvel ezelőtt írtak, és szintén a hadászattal foglalkozott, és abban nagyon sok szó esik a vezetésről. Ugyanakkor, ha kicsit lépünk előre a történelembe, akkor az egyházvezetés az, amelynek a keretén belül elsőként megjelent elméleti szempontból is a vezetés. A szervezetek, vagyis a gazdaságnak a világába a munkamegosztással költözött be a vezetés, így vált meghatározóvá, amikor a különböző munkafeladatokat, munkaterületeket nek az elosztása, megszervezése különböző vezetői képességeket igényelt. Hogyha pár klasszikus vezetői személyiséget és elméleti személyiséget kell felhoznunk, talán Weber, Taylor, Feyerabend, azok, akikről az 1800-as évek vége fel, 1900-as évek elején említést tehetünk, hogy a taylorizmus a Ford üzemekben jelent meg, mely szerint a munkahatékonyságát a munkakörülmények határozzák meg, például egy futószalagnak a sebessége, ahol az emberek dolgoznak. Henry Fayol egy francia mérnök volt, talán az ő megfogalmazása az, ami leginkább megmaradt a napjainkban is, a menedzsmentből, a menedzseri feladatokat, a menedzseri funkciókat fogalmazta meg, és egy francia bányavállalatot, ami azelőtt veszteséges volt, nagyon ügyesen újra tudott szervezni. A Max Webert vesszük, mint vezetés elméleti személyiséget, akkor ő a bürokrácia elméletet vezette be a munkaszervezésbe, ahol a hierarchia, a szabályozottság, az akták alapú munka jelentette a vezetés alapját. Vagy akár még egy nevet még mondjunk tovább, ne untassuk ezzel a hallgatókat, talán Elton Mayo volt, akinél a psziché és az emberek közti viszony is előtérbe került a vezetésnél. Volt egy érdekes kísérlete is Mayónak, ez a Hawthorne hatás, amikor egy elektromos gépeket gyártó vállalat felkérte őt, hogy próbálja meg az alkalmazottak hatékonyságát növelni azzal, hogy mérje meg, hogy vajon mikor dolgoznak jobban, hogyha erősebb a fény, vagy ha gyengébb a fény. És érdekes volt a kísérletnek az eredménye, amikor a fényerőt megemelték, akkor is hatékonyabban dolgoztak az emberek, mikor lecsökkentették akkor is, és ebből azt a következtetés vonták le, hogy a legfontosabb az, hogy a munkások, az alkalmazottak, a kollégák érezzék, hogy ők fontosak a cég számára, hogy foglalkozik velük a vezetés. Hát én ennyit mondanék talán így a történelmiségéről el a vezetésnek. Ha vezetést nézzük, akkor három-négy nagyon erős funkciója van. Egyrészt ugye célirányos tevékenység, tehát meghatározott cél elérésére irányul, másrészt befolyásolásról szól, tehát befolyásolja a vezető a csoport tagjait, emberi kapcsolatokról szól, emberi viszonyokról szól, és egy társadalmi funkció is, hisz a munka megosztásnak az része, egy adott szerep egy szervezeten belül, elmegyünk egy céghez, vagy akár egy egyházhoz is mindig van egy vezető, tehát egy adott szerep is. Azt szoktuk mondani, hogy aki vezet, az nem irányít távolról, hanem többiekkel együtt halad a cél felé, tehát a jó vezető az ott van, és együtt dolgozik a kollégákkal. Így a vezetést nem is úgy kell felfogni, mint egy uralkodást, hanem inkább úgy, mint egy szolgálatot, a vezetett személyeknek a szolgálatát, aki a vezetők által megjelölt cél megvalósítása érdekében dolgoznak. Tehát én kell szolgáljam azokat az embereket, akik értem, amit én kitaláltam, azért dolgoznak. És hogy a kérdésre is visszatérek, elnézést, hogy akkor szakmai tudománya művészete a vezetés, hát én azt mondom, hogy talán mindhárom szakma, mert hát manapság a vezetés már tanítják, úgy, mint bármilyen más szakmát van, vezetés, szervezés szak, én is ott oktatok a Sapiens Egyetemen. Tudomány is, mert az emberek nagyon régóta foglalkoznak vele, vezetés törvényszerűségeit régóta kutatják, tapasztalatokat megosztják egymással, ezekből elméletek keletkeznek, ahogy korábban is beszéltünk a taylorizmusról, a fayolizmusról, de ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy művészet, mert van néhány olyan nagyon erős, karizmatikus vezető, ki a magas színvonalon végzi ezt a tevékenységet, vagy akár azt mondhatjuk, hogy az már művészi szintre emelte. Ezeket így összességében elmondhatjuk a vezetés tartalmi elemei, hogy ismeri a célt a vezető, a célhoz vezető utat, megtervezi a cél elérését, és rá tudja venni a célhoz vezető úton vele együtt menő embereket, hogy fogadják őt elvezetőnek, együtt tudjanak elmenni a célhoz vezető úthoz. És ilyenkor elő is jön még egy utolsó gondolat, hogy akkor ez a vezetés, ez mennyire funkció és mennyire ember, ez alapján formális, illetve informális vezetés különböztetünk meg. A formális vezetés, amikor a vezető kap egy kinevezést, egy csoport vezetésére, és nem a vezetőtől függ az ő vezetői magatartása, hanem a vezetői pozíciótól, tehát a döntéseit a hatalmából következően fogadjuk el, mert őt kinevezték valakit. Bírói végzéssel, egy polgármestert, egy igazgatót pedig egy határozattal. Az informális vezetés az, ami inkább az emberhez köthető, tehát a személytől függ. Itt olyan egyéni személyes képességekről beszélünk, mint motiváló képesség, személyes példamutatás, tudás, szakértelem, és az ezek által kivívott tekintély. Tehát amikor valaki inkább informális vezetésbe előtt erős, arra azt szoktuk mondani, hogy felnézünk rá, mert ő főnök. Másokat megtisztelünk azért, mert van egy kinevezése, tehát ez a formális, informális vezetés közti különbség. Na, hát remélem sikerült kicsit a vezetésnek így a bevezető részét körbejárjuk.
A vezetés, mint tudomány és gyakorlat, Erről beszélgetünk ma esti meghívottammal, dr. Gerép László egyetemi docenssel, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójával. Szakmai szempontból milyen szinteket különböztethetünk meg, ugyanakkor a vezetés az egyes szinteken milyen funkciókat tölthet be egy szervezet életében?
Hát, hogy a szintekhez elérjünk, először nézzük meg a vezetésnek a funkcióit, amit már röviden korábban érintettünk, tehát a vezetésnek négy fontos funkciója van. Az első a tervezés, szervezés, majd irányítás és az ellenőrzés. A tervezés az mindig a célok meghatározását jelenti. Szervezés, amikor a feladatokat és az eszközöket elosztjuk az emberek között és a szervezeti egységek között. Az irányítás jelenti tulajdonképpen a tényleges vezetést, a koordinációt, az embereknek az ösztönzését, segítését, a befolyásolását, vagy amikor szükséges, akár kényszerítését, annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérjük. Az ellenőrzés pedig a megvalósult eredményeket hasonlítja össze a kitűzött célokkal. Tehát a vezetői munka mindig a tervezéssel kezdődik. Sajnos nagyon sok vezető irányítani szeret, tehát azt szereti a legjobban, hogyha ki lehet adni valakinek a munkát. Azonban az a vezető, aki előtte nem tervezi meg, hogy mit szeretne csinálni, ugyanakkor nem kisporolja azt a szervezési munkát, hogy leossza az emberekre, munkaköri leírásokra, folyamatokra, az nagyon nehezen fog tudni irányítani. Ennek a vezetői funkcióknak a felosztása hozza a vezetésnek is a két nagy szeletét, és pedig a stratégiai és az operatív vezetés. A stratégiai vezetés a stratégiai menedzsment az komplex, szervezet egészére ható, hosszú távú hatásuk, egyedi időszakos változásra irányuló tevékenység. Ezzel szemben az operatív menedzsment az rutinszerű, gyakran alkalmazott döntési modellek, a szervezet kis részére alkalmazzuk, rövid távúak, folytonosak, ismétlődőek, fenntartása célja. Erről már a stratégiai adásban is beszéltünk, hogy az alapvető különbség az az, hogy a stratégiai menedzsment megmondja, milyen jó dolgokat kell csinálni, ezzel szemben az operatív menedzsment ezt a jó dolgot meg tudja csinálni. A stratégiai menedzsmentnél líderekről beszélünk, az operatív menedzsmentnél pedig operatív vezetőkről beszélünk. Hát nekem a legszebb vezetői, számomra legjobban tetsző vezetői definíció talán az, amikor azt mondjuk, hogy a vezetés az, amikor meglássuk azt, ami még nincs, és megtalálunk társakat hozzá, hogy ezt meg is csináljuk. Olyan szép ez a kifejezés, hogy még azt se tudjuk, hogy mit akarunk, de már társakat tudunk találni hozzá, ez az igazi motiváló vezetés. A funkciókhoz, ha vezetői szinteket akarunk társítani, akkor azt látjuk, hogy a vezetés az alapvetően két nagy szintre oszlódik, felső és középvezetés, de talán háromra is szét lehet osztani. A felső vezetés, a vállalat felső vezetése, ez az a szint, ahol a vállalati nagy döntések születnek, itt határozzák meg a vállalati politikát és a vállalati stratégiákat. A középvezetői szint, azok a vezetők tartoznak, akik a felső szintű vezetés és az operatív vezetés közt helyezkednek el, ők a feladataikat a felső szintű vezetőktől kapják, és az ott kidolgozott politika megvalósítási módját próbálják kitalálni, és ezt az operatív vezetésen végigvinni és koordinálni. Az operatív vezetés pedig a napi munkát jelenti, tehát a legalsóbb szintet. Ehhez persze különböző vezetői képességek is kellenek, hogy ezeket végig tudjuk vinni.
Ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen, mindenképp szüksége van különböző vezetői képességekre, amelyek vezetői szintenként mások és mások lehetnek. A korábban említett különböző szinteken lévő vezetőknek milyen vezetői képességekre van szüksége ahhoz, hogy jól tudják vezetni a szervezetet?
Hát már említettük, hogy a vezetői szintekhez kapcsolódó vezetői képességek azok mások és mások. Három alap képességet különböztetünk meg. Ezek az első a stratégiai gondolkodás képessége, vagyis a konceptualitás, a második az emberekkel való bánás képessége, vagyis ez a humán oldal, a harmadik pedig a technikai szakmai képességek. Azt szoktuk mondani, hogy a felső vezetés nagyon sok koncepcionális, vagy stratégiai gondolkodás képességet igényel, hogy tudja elképzelni a teljes rendszert, hogy az hogyan működik, és kevés szakmait. Ezzel szemben az operatív vezetés pont fordítva, tehát kevesebb konceptuális, kevesebb stratégiai gondolkodást és nagyon sok technikai gondolkodást igényel. Azonban mind a két szintnek nagyon fontos, hogy az emberekkel való bánás képessége az erős legyen. Na most ezt megpróbáljuk egy gyakorlati példán keresztül nézni. Egy vállalati felső vezetés stratégiai gondolkodást el tud vinni egy személy úgy is, hogyha egyszer épp egy asztalos, egy bútorgyárat vezetett, vagy utána pedig el tud menni egy kenyérgyárhoz is. Tehát ugyanaz a személy el tudja látni két teljesen különböző szakmai vállalkozásnak is a vezetését. Ezzel szemben egy kis asztalos műhelynek lent a műhely szintjén, illetve egy pékségnek lent a műhely szinti vezetéséhez erős szakmai tudás kell. Tehát oda nem tud egy pékmester egy asztalos műhelyt elvezetni, vagy egy kiváló asztalos egy pékműhelyt. Miközben ez a felső vezetői szinten jól tud működni. Ha még pár vezetői képességet felsorolunk, az egyik talán az, hogy hajlamosság a delegálásra, tehát fontos, hogy meglegyen a delegáló képesség a vezetőkben. Érezze, hogy nem csak ő van a cégnél, nem ő tud mindent megoldani, tudja rangsorolni a feladatokat, gazdálkodjon az idejével úgy, hogy kiadja a feladatokat másoknak. Persze a feladatnak a kiosztásával nem csak feladatot, hanem hatáskört is kell adni, ez a delegálás. Fontos a megfelelő hatalomgyakorlásnak a képessége, tehát tudjuk azt a hatalmat birtokolni, ne szálljon a fejünkbe a hatalom, meg kell találni a vezetőnek az egyensúlyt, a formális, az informális hatalom közt, tehát a formális hatalom, ugye korábban már beszéltünk róla, hogy van egy kinevezésem, ne erre hivatkozva vezessen, hanem inkább az informális hatalom eszköztárával, azzal, hogy az ő személyisége olyan, hogy ezzel őt vezetni is tud. Fontos a személyes példamutatás, a hitelesség, tehát azt várhatjuk csak el másoktól, amit mi is megteszünk, ha mi bent cigarettázunk az irodába, akkor ne várjuk el, hogy a kollégánk is ne cigarettázzon. És azt tegyük, amit mondunk, ha azt mondjuk, hogy nem nincs cigarettázás az irodába, akkor ne cigarettázunk mi is a vezetőként. A vezetői szerepvállalásnál fontos ennek a megítélése, mert nagyon sok esetben a vezetői vállás útja az, hogy egy munkatársat kineveznek vezetőnek, és meg kell tanulni a vezető egy így kinevezett új vezetőnek, hogy már idézőjelbetéve a másik oldalonnál, tehát nem szabad elfelejteni azt, hogy honnan jött, hogy valami egy egyszerű munkatárs volt, de most már, amikor dönt, akkor nem csak a kollégái, hanem az egész cég érdekeit, a szervezet érdekeit is figyelembe kell venni. Tehát tudatosan kell vezetővé válni. Sok esetben az is előfordul, hogy szakmai szempontból a legjobb embert emelik ki vezetőnek, a legjobb asztalosból kérik fel egy asztalos műhelynek a vezetésére. Ez esetben úgy tud valaki eredményes vezető lenni, hogy kicsit el kell vonatkoztatni a szakmai feladatoktól, és el kell fogadni azt, hogy valamikor vezetőként olyan döntést is kell hozni, ami vezetői döntés, ami időnként kellemetlen is tud lenni. Ilyen vezetői feladatokat kell a vezetők végrehajtanak, hogy célkitűzés, befolyásolás, probléma megoldás, kommunikáció, tehát nem mindegy, hogy hogyan kommunikálnak. Mindenkinél fontos a kommunikáció, de egy jó vezető, ő nagyon jó kell tudjon kommunikálni, mert a vezetés, amit már korábban is beszéltünk róla, inspirálás jelent, tehát inspiráljuk a csapatot egy jó cél elérése érdekében. Képesek kell legyünk a képezni a csapatunkat, tanácsadást kell végeznünk, hogy jó csapatunk legyen, ugye jó csapat nélkül a legjobb vezető se tud eredményeket elérni. A konfliktusok kezelésének a képessége is fontos a vezetőknél, mert nagyon sok konfliktus felmerül a szervezeten belül, amire nem mondhatjuk azt igazából, hogy rossz a konfliktus, az előre visz egy feltétele, ha meg tudtuk oldani. Tehát azt mondtuk, hogy van jó meg rossz konfliktus, ha jó konfliktus az az, amit megoldunk, a rossz konfliktus az, amit nem oldunk meg. Tehát egy szervezeten belül nem az a baj, ha van konfliktus, az a baj, hogyha megoldatlan konfliktusok vannak. De ez még akár, ha már annyit beszéltünk a családban, még ott is az a jó, hogyha a konfliktus megoldódik, és nem visszük este a hálószobába a konfliktusokat, mert azzal alunni is azzal kelni, az nagyon rossz a családnak a hangulatára is. időgazdálkodásnak a képessége, ez nagyon kényes pont a vezető munkájában, mert túl sok mindent el kell végezni túl rövid idő alatt, és ez a kapkodás az időhiány elkerülése érdekében szükség van egy nagyon erős napirendnek a megtervezésére. Vezetőnek tudnia kell nemet is mondani, tehát nagyon sok igény, nagyon sok lehetőségbe esik egy vezető asztalára, aki nem tud nemet mondani, az meg belefullad ebbe. Hát ugye vannak különböző időmenedzsment módszerek, technikák, például az Eisenhower Matrix, ahol a feladatokat felosszuk fontos, nem fontos, sürgős, nem sürgős mezőkbe, és már is egy kis technika arra, hogy hogyan tudunk kimászni az idő szorításából. Nagy akár az is fontos, hogy tudjuk értékelni az embereknek az életét, a munkáját, itt a dolgozók és a munka értékelés azért fontos, mert ebből tudják a beosztottak azt, hogy megvan elégedve a vezető a munkájukkal, hogy jól végezték-e a munkájukat, van-e valahol szükség változtatásra, ez még a gyereknél is fontos, ha már megint a családi hasonlatot, analógiát próbáljuk elővenni, ha a gyereket dicsérjük, akkor a gyerek jól érzi magát, és sikerélménye van, ha a gyereket állandóan csak szidjuk, akkor azzal nem előre visszük, hanem egy idő után vissza fog húzódni, és nem fog partner lenni abban, hogy együtt csináljunk valamit, vagy akárhogy tanuljon is, mert az állandó szidás az nem visz előre. De ha megdicsérjük, értékeljük, az meg segítség tud lenni.
Azt szerint, hogy az egyes vezetők milyen képességekkel rendelkeznek, különböző vezetői tipológiák rajzolódhatnak ki. Milyen vezetői típusokat különböztethetünk meg?
Több vezetői típus is létezik, több vezetői, a típusok alapján több területen is szokták a vezetőket jellemezni. Most egy területet emelnék ebből ki, ez pedig a vezetők elképzeléseinek és az elképzelés megvalósításának az arány alapján, hogy milyen vezetőket tudunk magunknak összerakni. Hát ahol alacsony az elképzelés és alacsony a megvalósítási arány is, azokat hívjuk áldozat vezetőknek, tehát akik nem tudnak kitalálni vagány új, szép dolgokat, és ami megvan, azt se tudják megvalósítani, ők a tipikus áldozatvezetők. Hát én nem akarom megbántani a politikusokat, de amikor halljuk a különböző polgármesterektől az elmúlt 4 évet, meg 8 évet, azok tipikus ilyen áldozatvezetők, akik a saját tehetetlenségüket azzal próbálják meg leplezni, hogy akkor valakire ráfogják, hogy nem végezte jól a munkáját egyelőtt, és akkor ők áldozatok. Amikor a vezetőkről beszélünk, akik tele vannak ötletekkel, nagyon kreatívak, de ezeket nem képesek kivitelezni, ezek az álmodozó típusú vezetők. Ilyen álmodozóból is sok van, itt is, hát már a politikusi témánál, vagy hasonlatnál maradva, nagyon sok álmodozó polgármester is van, aki el tud képzelni úszodát, meg nem tudom én, jégpályákat a végül, meg nem tudja kivitelezni, de legalább van elképzelése, van vízió egy településre, ez azért már egy előrelépés. Vannak tipikus végrehajtó vezetők, akiknek nincsenek nagy kreatív ötleteik, de képesek azt az ötleteket, amiket valahonnan összegyűjtöttek, azokat nagyon ügyesen végrehajtatni. Ők a kifejezett végrehajtó operatív menedzserek, akik nagyon ügyesen végrehajtnak, mások végrehajtják másoknak az elképzeléseit. A legjobb vezetői típus ez a líder típusú vezetés, ilyen szeretne egyébként mindenki lenni. Az ilyen főnök lesz a beosztottaknak a példaképe, hisz rengeteg jó ötlete van, és ezeket meg tudja tervezni, meg tudja szervezni, és a végül ki is tudja vitelezni. Ilyen polgármester az, amit elképzelt, megálmodott, azt ki is tudja vitelezni, az egy jó érzés, mert van sikerélménye neki is, a csapatának is, ha megint a politikánál maradunk, de hogyha a vállalati szinten maradunk, az is egy nagyon jó érzés egy csapatnak, hogyha az előző év végén elfogadott, közösen átbeszélt üzleti tervet egy vezető át tudja vinni, megvannak a megvalósítások, és az év végén ki tudják osztani a különböző bónuszokat, díjakat az alkalmazottaknak, és mindenki jól érzi magát, mert tudtak-e szépet álmodni, és meg is tudták azt valósítani.
Annak érdekében, hogy egy szervezetet hatékonyan tudjunk vezetni, különböző vezetői módszereket kell, vagy lehet használni. Milyen jó vezetői módszereket ismerünk, amelyeket egy vezető használhat?
Igen, a vezetői módszerek. A vezetői módszereket együtt szoktuk a vezetői stílusokkal kezelni, mivel egy vezetési tevékenység ezeknek a módszereknek és a stílusoknak a használatában ölt testet. A módszer az egy területre alkalmazott tervszerű eljárás. Ez a módszer ezt tanulható. Ezzel szemben a stílus az egy viselkedési mód, ez inkább a személyhez köthető, inkább személyes. Akkor nézzük kicsit ezeket a módszereket, amiket különböző vezetők különböző helyzetekben ügyesen tudnak használni. Az első, talán a legismertebb módszer, ez a standardokon keresztül történő vezetés, amikor felbontjuk egy vállalat működését elemi egységekre, ezek a standardok, vagyis állandók, és ezek az elemi egységek folyamatok, amelyeket szabályozni kell, amelyek leírhatóak, részletesen leírható ezeknek a megvalósítása. Tehát a vezető ezekből az elemi egységekből tud építkezni, ezekből vezeti tulajdonképpen a céget, ezt hívjuk úgy, hogy folyamatképzés, folyamat alapú vezetés. Másik vezetési módszer, ez a management by ... Ezek olyan megoldások, melyek lényege, hogy a vezetés valamilyen eszközön keresztül valósul meg. Az egyik ilyen management by típusú vezetési módszer a vezetés utasítással és ellenőrzéssel. Ez a legegyszerűbb vezetés, ezt mindenki nagyon jó tudja gyakorolni, mikor utasítást ad, amit végre kell hajtani, és majd azt ellenőrzi a vezető, hogy rendesen végrehajtották-e. A másik management by alapú módszer, ez a vezetés kivételes beavatkozással. Ez esetben a gyakran ismétlődő döntési esetekre kidolgozzák az összes döntési variációkat minden változatra, és így a felső vezetőnek nem kell minden döntési szituációban jelen lennie, beavatkoznia, hisz az operatív vezetés operatív szinten az döntési lehetőségeket ismeri, tehát ha szemben jön vele egy szituáció, tudja, hogy hogyan kell dönteni. Legfelső vezetés csak kivétel esetekben avatkozik a döntésekbe, így több ideje marad arra, hogy hosszú távú koncepciókon gondolkodjon. Ehhez hasonló a kivételek alapján történő vezetés is. Ez úgy kell elképzelni, hogy meghatározzuk, hogy a vállalatnak különböző működési jellemzőit, KPI-okat, mutatószámokat határozunk meg, és megállapítjuk azt, hogy a vállalat akkor működik helyesen, hogyha rendben, hogyha ez a jellemző, ez a mutatószám valamilyen határok közt van, egy minimális, egy maximális szint között van. És a vezető csak akkor avatkozik bele az irányításba, hogyha ez a jellemző, a mutatószám eltér valamilyen határtól, alulról vagy felülről. A kritikus határt átlépte, akkor a vezető minden információt megkap, és minél hamarabb, gyorsabban, jó mederbe tudja terelni a vállalatnak a működését. Azonban itt ennek az a veszély, hogy egy indokolatlan biztonságérzetet kelt a vezetőben, hisz csak akkor kap információt, mikor már probléma van, amikor a határon belül mozog a vállalkozás, akkor a vezető tulajdonképpen nem is figyel oda, ő el van a saját dolgaival. A megegyezéses célokon alapuló vezetés, ez a Management by Objectives, MBO, ez amikor a vállalat alárendel a vállalati célokat a hierarchiában alatta lévő szintek céljainak. Ugye azt szoktuk mondani, hogy fontos, hogy a szervezetben dolgozó egyén céljai megegyezzenek, vagy részei legyenek a szervezet céljainak, így akkor tudnak hatékonyan dolgozni. Ezt általában az intézményeknél szokták használni, hogy akkor közösen dolgozunk egy szép célért, egy várost, hogyan építünk fel, hogyan fejlesztünk. De delegáláson alapuló vezetés egy újabb vezetési módszer, ez azt jelenti, hogy megtenni dolgokat másokon keresztül, meglévő részfeladatokat megfelelő emberek között úgy kell elosztani, hogy a mindenki a legtöbbet tudja kihozni magából. A rendszer alapú vezetés újból egy másik vezetői módszer, ilyenkor a vezető feladata egy vállalat irányítási rendszer kidolgozása és létrehozása, a rendszert felépítő részegységek minősége és a rendszeralkotásnak a profizmusa határozza meg a rendszer eredményességét, például egy just-in-time rendszer, amit a Toyota is használ. Utolsóként talán megemlíteném még a PDCA módszert. Ez egy 4 lépésbe álló módszer, tervez, cselekedj, ellenőrizd, avatkozz be, mely a folyamatok és a termékek folyamatos fejlesztését szolgálja. A módszer ismétlődő ciklusokat hoz létre, melyeket ledokumentálnak, se ellenzik ezeknek a megvalósulását. Ez hasonló gondolkodást igényel, mint a Kaizen módszer, aminek ugye a változtas jobbra a fordítása, a Kai, mint változás, Zen, mint jó. Ez a PDCA módszernek a lépései röviden plan, vagyis tervez, határoz meg az elvárt eredményeket, do, vagyis cselekedj, valósítsd meg a tervezett cselekvést, check, vagyis ellenőrizd, nézd meg, hogy hogyan talál az eredmény a tervelés, act, vagyis avatkozz be, vagyis végezd el a kiigazításukat, hogyha nem olyan az eredmény, amilyen te meghatároztál, vagy pedig, hogyha jó sikerült a tevékenység, akkor szabványosítsd ezt a bevált eljárást.
Senki sem születik azonnal vezetőnek. Az adásban eddig arról beszéltünk, hogy mennyi dolog befolyásolja azt, hogy ki milyen vezető. Ezek egyrészt vele született, de nagyon sok esetben tanult képességek, vagy tapasztalattal lehet megszerezni ezeket a tulajdonságokat. Tehát a vezetővé válás egy folyamat. Ezt hogyan lehet elképzelni, vagyis egy személy hogyan válik vezetővé, majd lassan kiváló vezetővé, egy igazi líderé?
Hát ahhoz, hogy vezetők legyünk, azért még egy pillanatig a vezető alapstílusokhoz legalább visszalépek, tehát van három alapvezetői stílus, van a tekintélyű, vagyis az autoriter vezető, aki mindenben benne akar lenni, mindent ő akar eldönteni, van a lezefer, vagy a megengedő vezető, aki minimális beavatkozással mindent a kollégáira bíz, harmadrészt a demokratikus vezető, akik közösen döntenek. Ha ezt most egy családi témával akarjuk megint megközelíteni, mint tudom, nyaralás, a tekintélyvezető az a család, az apa azt mondja, hogy ide menj nyaralni, a megengedő az, hogy rábíz a gyerekekre, hova menjenek nyaralni, demokratikus vezető pedig összehívja a családot, és közösen döntik el, hogy hová mennek el majd nyaralni. Hogy melyik a jó vezetői típus, én azt mondom, hogy líderré kell válni, de ez egy folyamat. Legelőször is azzal kezdődik, hogy egy formális funkciót kap a vezető, kinevezik őt vezetőnek, ez esetben azért követik az illető vezetőt, mert muszáj, mert van egy kinevezése. Ezt követi az, hogy csapatot épít az illető vezető, vagyis azért kedvelik, mert, vagy azért követik, mert kedvelik ilyenkor a vezetőt, mert jó csapatot épít. Következő lépés, amikor közösen kezdnek dolgozni, vagyis a megvalósított eredmény az, ami csapatot jellemzi, ilyenkor azért kedvelik, azért követik a vezetőt, mert együtt eredményesek. És a legfelsőbb szint az, amikor átadjuk a felelősséget, azért követünk, mert fejlődésre inspirálsz, mert ránk bízol dolgokat, nem te mondod meg, nem te döntöd el, hanem átadsz nekünk tudást, és átadsz ezzel felelősséget is. Tehát én úgy érzem, hogy így tud egy líder szépen fejlődni, hogy a formális vezetőbe a kinevezés után csapatot épít, közösen eredményt tesznek le az asztalra, és utána a csapatot el tudja engedni, rábízza a dolgokat.
Köszönöm szépen, eddig tartott ma esti gazdasági magazinusunk. Én köszönöm szépen dr. Geréb László egyetemi docensnek, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójának, hogy ma este Székelyudvarhelyről eljött és személyesen részt vett a műsor beszélgetésén. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát, ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat, önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld, dr. Geréb Lászlót és Szakács Gézát hallották.